Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Péli Nagy Kata és a ma reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseiből és összeállításaiból válogattam most Önöknek. A klímaváltozás miatt a hazai növényfajták és azok kártevői is változnak. Egyre több, korábban csak a mediterrán térségre jellemző faj jelenik meg ugyanis az országban. Az általunk megkérdezett agrárszakértő szerint, ha nem is egyik napról a másikra, de igazodnia kell a mezőgazdasággal foglalkozóknak az új fajokhoz és védekezési módokhoz. Annál is inkább, mert több száz kilométerrel tolódik el a Mediterráneum a korábbi korokhoz képest, aminek egyértelmű jelei vannak idehaza is. M. Szűcs Péter beszélgetett Simon Attilával.
Amikor gyerek voltam, az hír volt a híradóban sokszor, hogy a Pécset a városban, ott a dzsámi mellett megtermett a füge. Na most Magyarországon ma bárhová megyek, bármelyik tájegységbe találok fügefát, ahol terem, ez ma már nem hír. Nekem ez azt jelzi, hogy a mediterrán növénykultúra, velük együtt nyilván a kártevők, majd erről is beszélünk, ez a növénykultúra kezd egyre inkább megjelenni Magyarországon. Mire számíthatunk, milyen növények jelentek meg mostanság is jelenhetnek meg a közeljövőben?
Most ebben a szempontból egyértelműen hajlunk a mediterrán éghajlásra, ez tehát egy 10-15 év, ez teljes mértékben feljebb tolta a klímaváltozás miatt a termesztési zónákat. Mi eddig szerencsések voltunk, hiszen az akár északi fajták, akár a déli fajták megszerencsek. Mondok például, a málna kifejezetten szerette a hűvöset, a málna teljes mértékben kiesett, nem csak a klimatikus változás miatt, hanem a szedés miatt is, hogy kevés embert válnak. Jelenleg úgy néz ki, hogy ilyen 500-800 kilométerre feljebb tolódott a termesztési határon. Van, mi voltunk a végpontja a diótermesztésnek, a szőlőtermesztésnek, tehát most a mai világban már Stockholmban, Svédországban is termesztenek szőlőt, nem tudom milyen íze van, de már ott is beletek telepített, hogy 10 hektár szőlőtelepítés.
Akkor gyümölcsök, egyéb növények is jelenek majd meg nálunk, amelyek korábban a mediterrán térségre voltak jellemzők. Mondok egy példát, lassan érdemes lesz olivafákat ültetni?
Olivát nem is, illetve lehet telepíteni már déli zónában, de ezek azért még egy részben azért az oliva az nagyon később forduló termés, nagyon sokáig 100-200-300 évig is terem. A termeskodás viszont 5-10 év, nagyon sok idő eltelik vele azzal, hogy teremjen. Ennek a másik lehetősége, hogy megjelennek olyan növények, amelyek nem voltak igazából elfogadottak Magyarországon, így a kivi termesztés, ami igazán kezd terjedni, ami eddig csak az északországnak volt lehetőség, illetve Új-Zéland volt a fő termesztési zóna. A kivi mellett van Magyarországon bejegyzve pisztácia ültetvény is, tehát egyre inkább jönnek fel a déli növények. Az olajbogyó is nagyon jó kis növény, hiszen nagyon kevés kártevője van. Nem mindig jönnek ezekkel az új növényekkel be a kártevők, viszont azt megoldják más helyen a kártevők, hogy más szempontból jelennek meg.
De most ne csak a kártevőkre kérdezzek, hanem a gyomnövények tekintetében is változatosabb gyomnövényekre kell számítanunk?
Igen, nagyon sok gyomnövényünk eltűnt, és összehetve új, sok olyan növény van, ami a parlagfűnek is már konkurenciája van. Jellemzően azért a gyomokban nem is annyira a gyomok kiisztásában, illetve a gyomok növekedésében a természet kultúra határozza meg, hogy mennyire kultúrák, mennyire művelik a földeket. Jó gazda műveli a földet, és megfelelően használja a kényes szöveket, a fizikai kapálás és kultúrátorozást, a kevésbé szembesülnek az invazív gyomokkal, tehát igazából van már jócskán belőle. Az például a vaddohány, ami nagyon szaporodta nem csak a dírjem a keleti ország részben is, és sok ilyen van, de főleg a kártevőkkel van problémák.
Nekem azt tűnt föl, hogy ugye mondjuk 30 évvel ezelőtt Görögország hallottam kabócákat több ezrével, és most nyáron már a Balatonnál is meghallottam azt a jellegzetes, korábban csak a mediterrán térségre jellemző hangot. Milyen olyan bogarak, vagy lepkék, vagy egyéb kártevők, vagy éppen nem kártevő ízeltlábúak jelennek meg, vagy jelentek meg az elmúlt időszakban idehaza?
A kártevők elszabadásában nagyon sokat segít, hogy nincsen kemény terünk, mert ha -10-15-20 fok lenne télen legalább 5-10 napig, akkor ezek a kártevők elpusztulnának, mivel nincsenek komoly teleink se csapadékba, se hőmérsékletbe, ezért még a kártevők, amik jönnek föl délről, tovább tudnak szaporodni, és túl tudják élni a közép-kelet-európai teleket. ebből elsősorban itt minden lakos által a nagyon nem kedvelt a márványkoloska, főleg nőszer való betelepedése a lakás minden részében, vagy a házak minden részében, ez ami nehezen tolerálnak. Kabult a szintén egy ilyen, de kabult az még kevésbé káros, mert a fák nedveit kivogatja, de valóban a Balaton magasságáig már elfoglalta, ahol párásabb klíma van, ott a kabulca megjelent. Fizikai kárt nem okoz, igazából ekkor probléma a fák kivogatása és annak a kipusztulása.
Nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mind a növénykultúra termesztésben, mind annak védelmében újabb technológiákat kell megismerniük majd a hazai gazdánknak?
Igen, mert most is küzdködnek, bár a normál mérgek, amelyek környezetbarátok, azért őket is hiszik. A gond az, hogy sokkal szélesebb spektrumban okoznak károkat, mondjuk a bagolytok pille például már a kukoricával is komoly károkat csinál, akár a házi kertben, a paprikával, a paprikában megfúrja, tétrágja. A sok ilyen kártya van, nem tudnak, nem ismerik föl se a gazdák, se a kertészek, se a szántok, hogy mi vagyok a forrókozókat, de eredményesen tudnak vélekezni, ha oda figyelnek, használják a feromoncsapdákat, és akkor csapdásból ki lehet számolni a várható rajzást. De mindenképpen átalakult a magyar betelepülő invazív kártevő mennyisége és meg fajta is.
Még egy kérdés a múlt heti beszélgetésünkhöz, akkor a dióról volt szó, hogy mi ez a fafajta, ami lehet, hogy lassan eltűnik majd a Kárpát-medencéből Magyarországról?
Azok a fenyőfélek, különösen az erdei fenyők, vagy a vörösfenyők, egyáltalán nem bírják ezt a száraz klímát, és valamikor 60-70-es évben eltépített óriási több ezer hektár fenyves kezd elvészni, illetve a fejegesztény az a másik, ami most szenvedi ezt a változást, és a hűvösebb párásabb klímát szereti, úgyhogy a zalai térségben, vagy Alsmegyőben egyre inkább kezdnek kifúszni a fejegesztenyék, az erdők pedig nem csak a Mátrában, Bakonyban, mindenhol, főleg a díj részen száradnak el, száradnak vissza, és lesznek vágási eredetek idő előtt.
Ki gondolná, hogy a szóda bikarbóna sok mindenre alkalmas, méghozzá a sportban is. Évek óta használják, mégis sokaknak csak most szúrt szemet. Szóda bikarbónával enyhítik izomfájdalmukat a sportolók. Az olimpiai közvetítéseken többeknek feltűnt ugyanis, hogy kis fehér port nyelnek le a versenyzők vízzel. A szódabikarbóna enyhíti a tejsavasodást, a tudomány jelen állása szerint, ezt mondta rádiónknak az általunk megkérdezett élelmiszermérnök. Németh Csaba elmondta, hogy megfelelő adagolással valóban jótékony hatása lehet a szódabikarbónának, hiszen a sópótlást is segíti, de amatőrök számára egyébként feleslegesnek tartja ennek használatát. Arról, hogy olimpiai csodaszere a szódabikarbóna, nos, erről Somodi Evelin készített interjút.
Legális dopingszer jelent meg igazán az olimpián, ez pedig a szóda bikarbóna, ami állítólag a használata ezt a bizonyos tejsavasodást gátolja a sportolóknál. Hát gyakorlatilag ez amatőröknek is ismerős eset lehet, hogy a sportolás után bizony ettől elnehezülnek a végtagok. Pontosan hogy fejti ki a hatását a szóda bikarbóna, hogy a sportolóknak ez hasznos lehet, van ebben igazság?
Én úgy gondolom, hogy ebben a mondatban, hogy egy új dopingszer jelent meg az olimpián, itt igazából az a két ilyen kicsit ilyen fals információ, hogy egyfőle egy nem dopingszerről van szó, mert ugye nincs rajta semmilyen listán, de inkább a legfőbb része itt az, hogy nem jelent meg, mert ez ugye szerintem a 70-es években is jelen volt, vagy még azelőtt is, és gyakorlatilag az ember utána néz, gyakorlatilag ilyen folyamatosan publikálják, hogy a szódabikarbónának milyen előnyös hatásai vannak a sportteljesítményre. És ha valaki lát akár egy hosszú távfutást, de akárhol csak egy ilyen sport közvetítést így figyel, ezekben a kis poharakban, amit még egy hosszú távfutó így fel szokott vörpinteni, ebbe is gyakran van szódabikarbóna. Tehát ugye ez gyakorlatilag teljesen elfoldott tény, ugyanúgy, mint egy sós, tehát nátriumkloridos sós vizet visz be a sportoló. Ugye gyakorlatilag a hatás kifejtése az abból áll, hogy miközben ugye erőltetjük az izmainkat, ugye különböző dolgok történnek, tehát tényleg az optimális pH-ja megváltozik az izomzatnak. De egyébként hozzá kell tenni, hogy még ez is egy hatalmas ilyen vélemény különbözőség, még ha több szakértőt megkérdezünk, az is, hogy mi okozza főleg az izomlázat, mert valaki azt mondja, hogy főleg a tejsav, valaki azt mondja, hogy a túlterhelés közben apró sérülések vannak az izomszálakon, és akkor ezt érezzük, de igazából mindenképp a savasodást a szódabikarbóna az ellensúlyozza.
És akkor ez már a teljesítmény közben kifejti a hatását, vagy ez inkább arra szolgál, hogy akár a korábbi edzésekből megmaradt esetleges tejsavasodást, ennek az érzését kiküszöbölje?
hogy egyfelől a szódabikarbonával a nátrium pótlás is megoldható, ugye, mint a konyhasóval. Tehát egyszerűen az ember, hogyha akár sokat izzad, vagy akármilyen nedvet veszít, azzal az ott elvesztett dolgokat pótolnunk kell. Most ugyanígy a sportról veszíti is ráadásul az ionokat, ja, a nátriumot is, közben teljes a vis képződik, és gyakorlatilag ezt a két folyamatot egyszerre ugye, segíti a a szódabikarban, tehát viszünk be nátriumot is, és közben pedig a teljes savat valamilyen szinten tényleg megköti. De itt megint el kell ezt mondani, hogy a szódabikarbonát viszonylag gyorsan kívül a szervezetből megesszük, akkor így gyakorlatilag semlegesíti a gyomorsavat, akkor az még erőteljesebben képződik, tehát ennek az bizonyos túladagolása teljesen fölösleges is, meg ráadásul az egészségre káros is, tehát lehet, hogy ebből következő rosszul vét az több hátrányhoz vezet, mint amennyi előnyű szolgál.
Milyen mennyiségben szabad egyébként alkalmazni?
Ilyen szakirodalmak írnak, mert ugye nagyon sok kísérlet van egyébként a szódabikarbon, az, hogy milyen testsúlyú ember szerint, tehát nem mindig 50 kilós maratonfutó vagy 120 kilós súlyemelő, de testtömeg kilogrammonként olyan 300 mg, tehát 0,3 grammot szoktak vízzel bevinni. Én egyébként ezt a szódabikarbonát annyira tartom mondjuk így csodaszernek, és teljesen azt is elfordom, hogyha másnak ebben más a véleményem, mint mondjuk azt mondani, hogy a tojásfehérje, mivel milyen jól beépül a szervezbe, és egy csodaszer, vagy a kreatin, amik szintén teljesen legális, egészséges, vagy éppen valami ilyen problémát, egy kicsit kiküszöbölő szerek, de igaziból teljesen ilyen általános és jó hasznosuló vegyület, ami szerintem azért nem ezen múlnak ezek a kiugró eredmények, én úgy gondolom, hogy olyan régóta ismerik a szódabikarbonának az a jó hatását, hogy én ezt nem tudom elképzelhetőnek tartani most a párizsi olimpián, ennek a szedése okozta volna a kiugró eredményeket.
Amatőr sportoló javasolná egyébként a szódabikarbon alkalmazását?
Fölösleges, de biztos, hogy szokták alkalmazni. Egyébként több ilyen tanulmány is, ami erről szól, gyakran amatőr sportolóknál ugye zajlik, de talán azért kevésbé érdemes, mert nincsenek is annyira túlterhelve, meg igazából tényleg ott a beállítása sokkal inkább problémát okoz. Kell, amikor mondjuk beszedi a sportot, egy pár órán keresztül, meg a koncentráltsága ebből adódóan jobban megmaradhat, de ez nagyon-nagyon régóta így történik.
Tehát, hogyha véletlenül valaki mondjuk napi szinten alkalmazná, persze betartva a testtömeg kilogramra szánt mennyiséget, ebből igazából nem származhat különösebb baja.
Én úgy gondolom, nem, tehát, hogy éppen mindenkinek másra az érzékenység, tehát biztos, hogy ilyenek kell mindenkinek a testsúlyt reakciókat. De szerintem a szódabikarbonál mindenki ismeri ezeket a dolgokat is, hogy amikor valakinek mondjuk az emésztése rossz, mert ugye pont túl sok sav termelődik egy kiadós magyaros étkezés után, akkor is szokták beszedni a szódabikarbonát, tehát hogy és csak ott is a különböző érzékenység, hogy kinek a szerete, hogy reagál, az biztos, hogy figyelembe kell venni. És hozzá kell tenni még azt is, hogy ha az ember után olvas. Például régen ugye úgy volt, hogyha kálciumiont szedünk, mondjuk egy allergiás csípésre, annak milyen hatása van, és évtizedekig ebbe a tudatba az orvosok is adták be a kálcium injekciót, egy négy csípésre, ma már ezt teljesen úgy tekintjük, hogy ez gyakorlatilag ez tényleg inkább ilyen placebo hatás, tehát lehet, hogy mondjuk egy két év múlva teljesen mást mondanék erről.
Friss hír, hogy az eddigi legnagyobb dróntámadást indították el ma reggel az ukránok Moszkva ellen, de az orosz légvédelmi egységek ezek egy részét már a közeli Podolszk városa felett megsemmisítették. Tálas Péter szólalt meg ma reggeli monitorunkban, a John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa, aki szerint a Kurszki hadműveletek és a gyakori ukrán dróntámadások célja az lehet, hogy az ukrán hadvezetés tudatosítsa az orosz lakosságban, hogy háború zajlik, és nem különleges művelet. M. Szűcs Péter beszélgetett ma reggeli monitorunkban Tálas Péterrel, ennek egy részletét hallhatják most.
Ukrajna azt kívánja stratégiailag megvalósítani, hogy áthelyezze minél jobban Oroszországra is a háború tényét, terhét, és ebbe beletartozik részben a Kurszki támadás, de beletartoznak az olyan dróntámadások is, amelyek jelzik a szélesebb orosz közönségnek, hogy háború van, nem pedig különleges művelet. Ebbe beletartozhat a Moszkva elleni dróntámadások, ezek általában jelképesek, szinte minden drónt az orosz légvédelem az leszokott fedni, ez folytatódhat. Olyannyira, hogy vannak olyan elemzők, akik azt mondják, hogy még nem döntötte el az ukrán vezetés, hogy gyakorlatilag elengedi-e a Donbass bizonyos területeit, elsősorban Pokrovszkot, annak érdekében, hogy az orosz területen való tevékenységet jobban tudja folytatni, tekintettel arra, hogy abra számít az ukrán vezetés, hogy ez esetleg, ha belekényszerülne, vagy rákényszerülne valami fajta tárgyalásra az év végén, akkor jobb pozícióban tudná megkezdeni ezeket a tárgyalásokat, majd meglátjuk, hogy ezek bekövetkeznek.
Nagyon fontos kérdés mindkét fél részéről, hogy hogy állnak emberi erővel. Az ukránok azt mondják, hogy Putyin egyre több katonát küld a frontra, közben olvassuk azt is, hogy a Ukrajna több országot megkeresett, hogy segítse elő a hozzájuk menekülő munkavállalókat, a hadköteles kurvákat, hogy visszaküldjék Ukrajnába. Erre nyilván több ország azt mondja, hogy jó, de ők már beépültek a munkaerőpiacba, nem szívesen engednék el őket. Meddig lehet tartani utánpótlás mindkét oldalon?
Mindkét oldalon valóban az ellátással gondok vannak, Ukrajnának jobban fáj jelenleg. Való igaz, hogy az ukrán katonák, akik májustól a hadsereg kiképzésén vettek részt, még nem jutottak el olyan mennyiségre a frontba, amennyire szükség lenne, és való igaz, hogy nem nagyon hajlandók az európai államok, illetve azok az államok, ahova ukránok menekültek, semmifajta kényszer toborzásra. Sokat mondó, hogy Lengyelország, aki egyébként, mint tudjuk, nagyon határozottan kiáll Ukrajna mellett, néhány ezer ukránt toborzott, de ezeknek a néhány ezer ukránnak két nagyon fontos feltétele volt. Az egyik az, hogy jó jel legyenek kiképezve, a másik pedig, hogy jó felszereléssel kerüljenek a frontra, mert azt gondolom, hogy ez a két legfontosabb dolog. Mind a két félnek egyébként a kiképzéssel vannak a legnagyobb gondjai, részben azért, mert rövid idő áll rendelkezésre, részben azért, mert nagyon kevés a tapasztalt és jó kiképző tiszt, hiszen ezek már a háború eddigi menetén vagy megsebesültek, vagy meghaltak. Mind a két félnek egyfajta szünetre nagy szüksége lenne. Lényegében ezt látjuk egyébként ukrán részről, erre való felkészülést nagyon sok elemző terén.
Részletes hírösszefoglalóval ma még 17 órakor jelentkezünk, a reggeli monitor pedig holnap is jelentkezik még hozzá reggel 6:30-tól, a műsorvezető pedig Imre Lőrinc lesz, a szerkesztő pedig Péli Nagy Kata, vagyis én köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-től a Trend FM-en.